Tóth Bertalan, az MSZP elnök frakció vezetője, az Inforádió vendége. A következő 23 percben az MSZP előtt álló feladatokról, a parlamenti frakció munkájáról és az önkormányzati választásról beszélünk. Mikor kezdődik az önkormányzati választási kampány?
Azonnal az európai parlamenti kampány után, sőt azt tudom mondani, hogy igazából már elkezdődött, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sok településen jelentettek be már ellenzéki együttműködést, már a jelöltállítási folyamatok is megkezdődtek, és biztos vagyok benne, hogy az európai parlamenti választás után is több településen lesz még ilyen bejelentés. Ezt én meg tudom erősíteni, mert nagyjából tudom, hogy hol lesznek majd még bejelentések.
De az eredeti tervek szerint még a nyár első felében a főpolgármesteri előválasztás második fordulóját megtartják. Pontosabb időpontot látnak már?
Ezt a budapesti pártszervezetünk egyezteti az ellenzéki pártokkal. Én annyit tudok megerősíteni, hogy jól haladnak a tárgyalások, és valóban, tehát várhatóan június végéig ez a folyamat ez lezárult, tehát június végére én is nagyon örülnék neki, ha meg lenne Tarlós István kihívója, annak még inkább, hogyha ez Karácsony Gergely lenne.
De van-e forgatókönyvük arra az esetre, hogyha a Jobbik-LMP közös jelöltje úgy dönt, hogy nem vesz részt mégse a második fordulóban, vagy olyan feltételekkel, amelyeket önök nem tudnak elfogadni. Ilyenkor mi a helyzet?
Én azt tudom mondani, hogy jól haladnak a tárgyalások, nem látok most ebben olyan veszélyt, hogy ne lenne elég jelölt, de hát ez nem csak az LMP Jobbik jelöltjének lesz nyitott ez az előválasztás, tehát más jelöltek is megmérettethetik magukat, tehát lesz erre lehetőség, de ez majd az európai parlamenti választások után.
Abban mi a logika, hogy úgy is meg lehet mérettetni magát valakinek a második fordulóban, hogy az elsőben nem vett részt?
Ez egy olyan politikai innováció, és egy olyan politikai kísérlet, ami bevált. Tehát ez az, hogy a várakozásokkal szemben közel 35 ezer választópolgár elment az első fordulóra, és vélemény nyilvánított. Ez azt gondolom meghozta a kedvet más politikai párt számára is, és lehet, hogy más jelölt számára is. Tehát ez egy olyan új fajta politikai, lehet így mondani, egy olyan lehetőség, ami a fővárosban bevált. Tehát én nagyon bízom benne, hogy egy második fordulóban még több ember el fog menni, még több ember tud majd vélemény nyilvánítani. Így a főpolgármester jelöltnek is a legitimitása sokkal erősebb lesz.
Az önkormányzati választás előtti másik választásra vonatkozó kampányuk az összefogás hiányában inkább mozgósító jellegű volt mindenkinél. Az önkormányzati választási kampány, az milyen jellegű lesz?
Hát mozgósító jellegű, tehát ezt megint meg tudom erősíteni, hogy mozgósító jellegű. És nyilván óriási nagy különbség van, hiszen az adott helyi közösség a saját programot fog alkotni. Tehát azok az együttműködések, amelyek létrejönnek, ők nyilván egy várospolitikai vagy településpolitikai programmal indulnak el. Tehát ott nekik lesz a feladatuk, hogy meggyőzzék a helyi választópolgárokat, hogy az a közös program, amit letesznek az asztalra, azok az elképzelések segítik majd a helyben élők sorsát. Föl tudják számolni azt a hűbérrendszert, ami ma az önkormányzati rendszerben tapasztalt, hogy fideszes kiskirályok döntenek életről és halálról. Ez idézőjelben, tehát ez mindenképpen a helyi szervezeteknek, helyi együttműködéseknek lesz a feladat, és hát nyilván a fővárosban is, tehát olyan Budapest programot kell majd megfogalmazni, amely egyrészt a főpolgármester képvisel, de hogyha a főpolgármester az előválasztásban résztvevő pártok mindegyike támogatja, akkor bizony-bizony ennek a programnak olyannak kell lenni, amely egyrészt az ő támogató pártok programjának is megfelel. Tehát megvannak azok a közös pontok, amelyek mindenki számára elfogadható, mert ugye a pártok választóinak is üzenni kell, hogy egy olyan főváros működhet Magyarországon, amely az ellenzéki szavazók elképzelése szerint működik majd.
Az európai parlamenti választás eredményének milyen hatása lehet az önkormányzati választási tárgyalásokra, vagyis az MSZP ebben viselt stratégiájára?
Én nekem az a tapasztalatom, ugye mi hoztunk egy fontos döntést, hogy a helyi szervezeteink alakítsák ki az együttműködésnek azt a formáját, tehát ebbe kaptak az egy döntési jogot, ami a legmegfelelőbb, és az én ismereteim szerint ezek ahol létrejöttek, már is nagyon sok helyen létrejöttek, ezek olyan folyamatok, ami nem fog már befolyásolni az európai parlamenti választás.
Nem fog egyetlen résztvevő se előállni azzal, hogy mi csak én többet kaptam, erősebb a pozíció, nyissuk ki.
Ezt nem lehet kizárni, hogy egy önkormányzati választókerület esetében előkerüljön az, hogy nekünk egyre több kell, vagy egyre kevesebb, de az elkötelezettség minden ellenzéki párt helyi szervezetében megvan. Én nem látok ebbe veszélyt, hogy ezek az együttműködések fölbomlanának. Én nagyon bízom benne, hogy inkább megerősödnek.
Minden ellenzéki párt, ezt szó szerint kell érteni? Tehát Jobbik, LMP, MSZP, DK.
Ez településenként nyilván változik, hogy alakulnak, de egyre több településen igen, az összes ellenzéki párt, sőt nem csak ellenzéki pártok, hanem civil szervezetek is részt vesznek a helyi együttműködésekben.
Van-e ezeknek a helyi és annál nagyobb együttműködéseknek fix pontjai, tehát amin biztos, hogy nem fognak változtatni? És vannak olyanok, amelyek még mondjuk választási eredmény vagy helyi jelöltek felbukkanása esetén még módosulhat. Tehát a szerkezetük egységesen.
Ugye van egy objektív kihívás, ez a nyár, tehát nyilván politikai tisztánlátás az azt követeli meg, hogy a nyári szünet kitörése előtt ezek a megállapodások rögzüljenek, hiszen be kell mutatni majd az önkormányzati képviselőjelölteket, a polgármesterjelölteket, amennyit enged a nyárot már kampányolni kell, és utána augusztus közepétől gőzerővel dolgozni, hiszen ha most nem tudjuk pontosan, mikor lesz az önkormányzati választás, de eddigi tapasztalat az, hogy augusztus második felében már ajánló aláírásokat kell gyűjteni, tehát azért itt már június végére ezeknek le kell zárulni.
Konkrétan miben kell ilyenkor megállapodni? Csak a személyekben, főpolgármester, polgármester jelöltek.
Nem, program, tehát ez...
Személyekben ez, nem?
Személyekben is, de természetesen egy településnél nagyon fontos az, hogy a választók lássák azt, hogy egy ilyen ellenzéki együttműködés, az ennek a lényege nem az, hogy mely párt hány képviselőt ad, hanem az ellenzéki együttműködés milyen ajánlatot tesz az adott településnek. Tehát szerintem a program az ebből a szempontból kiemelt lesz, és én úgy tudom, és ezt meg tudom erősíteni, hogy ahol ilyen ellenzéki együttműködés van, ott már közös programalkotás is van.
Település szintű programalkotás? Vagy van benne egy központi párt üzenet is, illetve ahány párt, annyi központi üzenet?
Ezt most azt tudom mondani, hogy ha most nem ellenzéki együttműködések alakulnának, hanem az MSZP-s jelöltek önállóan indulnának, akkor ott mi ugyanúgy arra összpontosítanánk, és arra ösztökélnénk a jelöltjeinket, hogy a helyi település problémáira adjanak választ, hiszen ugye ezt, és amikor megkérdezik, és akkor a Jobbik hogy jön a képbe, hogy ugye egy települési választáson ott azért nem ideológiai kérdések dőlnek el, hanem az, hogy milyen szolgáltatást tud nyújtani az önkormányzat, milyen nyugdíjas szolgáltatásokat,
együtt,
nyugdíjasnak
közös
gyermekeknek, így van,
például.
Milyen utakat, járdákat, milyen fejlesztéseket, a busz, a tömegközlekedést hogy tudják úgy alakítani, hogy az a helyieknek megfelelő legyen, tehát azért ott a helyiek tudják a legjobb, hogy mire van szükség a választóknak.
Mivel készülnek a parlament következő ülésére?
Rengeteg törvényjavaslat lesz, erre biztos, hogy készülni kell, hiszen hétfőn már indul, illetve a költségvetés beterjesztése is megtörténik. Ugye ez meghatározza a következő évi mozgásterét az országnak, és hát megláthatjuk ebből is, hogy a fideszes többség kitart-e amellett az álláspontja mellett, hogy az egészségügy helyett inkább a stadionokat kell finanszírozni, vagy éppen a közmédiának a támogatását kell növelni, vagy éppen a saját gazdasági holdudvar gazdagítása az, amire a költségvetésnek többet kell költeni, vagy inkább az egészségügy, az oktatás, vagy a nyugdíjak emelése, hiszen ugye itt is egy olyan elképesztő dolog történik, hogy közben folyamatosan azt hirdette a Fidesz, hogy megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét, addig azt látjuk, hogy ugye most ebben a április hónapban majdnem 4 2,4%-os volt az infláció, ehhez képest 2,7%-os nyugdíjemelést kapnak a nyugdíjasok. Az élelmiszerárak ennél nagyobb mértékben nőttek, például a kenyérára 8%-kal, a zöldséggyümölcsára 20%-kal, tehát sok-sok olyan kiadás ára emelkedett, vagy termékára, ami a nyugdíjasokat érinti, és meg fogjuk látni a költségvetésből, hogy erre a kormány milyen juttatásokat szán, vagy itt is inkább amellett dönt, hogy a saját presztízsberuházást és saját propagandagépezetét támogatja, hogy mennyit fog majd elkölteni megint kormánypropagandára, ahelyett, hogy mondjuk az egészségügyi ellátás javításán dolgoznak.
Nyugdíjasok továbbra is kiemelt célcsoportja az MSZP-nek, mert a pártjuknak volt egy olyan korszaka, amikor ebben rendkívül sikeresek voltak.
Ez most is ugyanúgy, tehát ebben semmilyen változás nincs. Ugye létrejött a nyugdíjas parlament, mint egyesület, nagyon sok, illetve az összes megyében működik nyugdíjas parlament, megállapodást is kötöttünk a nyugdíjas parlamenttel. Egyrészt a nyugdíj minimum emelése, ugye ebbe is van egy olyan programpontunk az európai parlamenti választások során, ugye az európai nyugdíj minimumnak a megteremtése. Azt szeretnénk elérni, hogy ez a jövőben ne legyen kevesebb 95 ezer forintnál, és legalább Magyarországon elkezdeni ehhez való felzárkózás, mert 28 ezer 800 forint a nyugdíjminimum, ezt első körben meg kell duplázni, erre lenne forrás, és utána pedig el kellene érni, hogy olyan nyugdíj, tehát ne legyen a nyugdíj kevesebb annál, mint amiből meg lehet élni, hiszen ugye itt is tudok hivatkozni kutatásokra, kimutatásokra, hogy ma Magyarországon 1 millió nyugdíjas, aki szegénységben él napról napra, vagy éppen egy hónapot sem tud lefinanszírozni, és akkor nem is beszéltünk a rokkan nyugdíjakról, ahol tartozik a kormány, az alkotmánybíróság, az emberi jogi bíróság, az alkotmánybíróság is kötelezte a kormányt, hogy alkosson a rokkan nyugdíjasok kárpótlására egy jogszabályt, ezt mai napig nem tette meg, tehát meglátjuk majd most majd az EP választás után, hogy a kormányzat mennyire foglalkozik azokkal a társadalmi rétegekkel, amelyek sokkal jobban megérdemelnék a központi költségvetés forrásait, mint mondjuk a stadionok is.
Saját ilyen tárgyú javaslatokkal készülnek.
Így van.
Ezt benyújtják?
Benyújtjuk. Mi alternatív költségvetésnek hívjuk azt a módosító csomagot, amit benyújtunk. Kiemelten az egészségügy az, ami szerepel. Egyrészt a béremelések, az orvosi, mind a szakápolói, ápolói béreknek az emelése, az oktatás területe, amit mindig kiemelten kezelünk, szociális ügyekben is, akár a nyugdíjügyekben is be szoktuk nyújtani, ezt most is meg fogjuk tenni.
Hozott-e hasznot a tavaszi ülésszak elején tanúsított viharos és látványos politizálás a parlamentben? Hogy látják most, ennyi idő elteltével?
Hát, hogy a parlamenten belül hozott-e, azt önöknek nem tudom, de az, hogy ezután az akciósorozat után, a demonstrációk után az adott gyáraknak a szakszervezetei olyan tárgyalásokat tudtak folytatni, vagy akár sztrájkba kezdtek, és elértek jelentős béremeléseket, én biztos vagyok abban, hogy adott erőt számukra.
Elkezdték a harcot a parlamentben, és reagáltak rá a szakszervezetek?
Hát most az, hogy így közvetlenül ránk reagáltak volna, azt nem mondom, de az, hogy erőt merítettek abból, hogy hát lámlán vannak, akik kiállnak a munkavállaló jogokért, hogy küzdenek a rabszolgatörvény ellen, nem fogadják azt el, hogy csak akkor lehet többet keresni, ha az ember többet dolgozik, miközben a rendes munkaidőben elvégzett munka után nem kapnak meg főbért a magyar munkavállalók. Szükség lenne azonnali 20-30%-os béremelésre, hogy meg tudjanak élni. Ugye pont most a műsor elején hivatkoztam arra, hogy 1,5 millió magyar munkavállalónak a legális jövedelme nem éri el a minimálbér összegét. Nem, hogy az átlag keresett összegét, hogy az átlag keresett összegét, mert a munkavállaló kétharmadánk a fizetése nem éri el, és ebben mi küzdünk és támogatjuk a szakszervezeteket, hogy érjenek el eredményeket, de be kell látni, hogy az a munkatörvénykönyv, amelyet a Fidesz megalkotott, az a szakszervezetek jogait megnyírbálta, nagyon kicsi és kevés lehetősége van a szakszervezeteknek, hogy küzdjenek, de mégis azért az adott multicégeknél működő szakszervezetek ki tudtak harcolni. De
sikeres trájkjaik voltak.
Így van, de hallottunk olyanról is, ahol ez annyira nem volt sikeres. Nyilván a média azokkal az ügyekkel foglalkozott, ahol ez nagyon sikeres volt, ott, ahol pedig kevésbé, ott a szakszervezetek nem tudtak előrelépést elérni, vagy éppen az adott munkaadó lehetetleníti el, hogy szakszervezet alakuljon egy cégnél. De itt is szeretném azt kiemelni, hogy a magyar vállalkozások, kis- és középvállalkozásoknál dolgozó munkavállalókkal is foglalkozni kell. Tehát éppen ezért kellenek olyan szabályok, és mi azt mondjuk, hogy ezért kellenek olyan közös európai szabályok, amelyek ott is garantálják a biztos megélhetést.
Visszatérnek ehhez a látványos stílushoz a most kezdődő parlamentben is?
Hát tőlem ez abszolút nem állt távol, hogy látványos akciókat csináljunk. Nyilván az a keretrendszer, amit a Fidesz alkotott a parlamentben, azért eléggé nagy nehézségeket gördít a képviselők elé. Nyilván sok választó nem fogja sajnálni a képviselőket, de ugye van olyan képviselő, aki másfél havi fizetést nem kapott az elmúlt időszakban, mert a házmestere, Kövér László úgy döntött, hogy megsértettük a házszabályt, és ezt nagyon komoly szankciókkal is sújtotta, de azért ez nem fog minket visszariasztani. Én bízom benne, hogy az ellenzéki együttműködés az nem korlátozódik majd az önkormányzati választásokra. Most is ugye azért összehívtunk egy rendkívüli parlamenti ülést a kilakoltatások megakadályozása érdekében, ami hát a Fidesz nem vett részt, és abszolút nem volt hajlandó ezzel az ügyel foglalkozni, tehát arra biztos lehet számítani, hogy lesznek ilyen akcióink, hogy egy-egy nagyon kiemelkedően súlyos társadalmi problémára közösen hívjuk fel a figyelmet.
Mit gondol az ilyen akciók a kormányzó képességükről alkotott képet? Azt hogyan befolyásolják? Kemények, beleállnak, vagy komolytalanok?
Ez nézőpont kérdése, az ellenzéki szavazók értékelték ezt a kiállást, de én egyetértek azzal, hogy ennél több kell. És az önkormányzati együttműködések adnak arra lehetőséget, hogy egy helyi településen, egy városban bemutassuk azt, hogy ez az ellenzéki együttműködés, az általuk megfogalmazott programok végrehajthatók, tehát így, ha jól vezetik a várost, akkor kormányzóképes alternatívát képeznek, és a parlamenti munkában is egyre többször merül föl az ellenzéki pártok között, hogy közös együttműködési pontokat keresünk a különböző területeken, például ott van az egészségügyi minimum, ott van az oktatási minimum, amit civil szervezetek segítségével, bevonásával megalkottunk, és ha egyre több ilyen van, amit utána egységesen tudunk képviselni, akkor ez a kettő együtt hozhat majd sikert. Nyilván a választók is elvárják, hogy keményen lépjünk föl, de ennek teljesen igaza van, kell azt bemutatni, hogy az együttműködésünknek vannak olyan pontjai, ami megalapozza a kormányzó képességet.
Nyilván nem lényegtelen kérdésekben jutnak az ellenzéki pártok a parlamentben közös álláspontokra, hanem nagyon fontos kérdésekben. Mi fogja akkor önöket egymástól megkülönböztetni a választók szemében, ha azt látják, hogy nagyon komoly kérdéseket együtt visznek be? Hogy fogják szétszálazni, hogy az most akkor kié?
Hát ugye első körben azért a választóknak szüksége van egy olyan programra, egy olyan akár majdani kormányprogramra, amiből biztosak lesznek abban, hogy a választások utáni hétfőn is az élet az zajlik, tehát elindulnak a buszok, abban a hónapban megkapják a nyugdíjat, stb. Ezért fontos az, hogy a kormányzó képességet be tudjuk mutatni. De azért lássuk be, hogy ebben a rendszerben, amit a Fidesz kiépített, a nemzeti együttműködés rendszerében, ahol az ellenzéki együttműködés alapvetően fontos. Ugye az a választási rendszer, amit kidolgoztak, az egyértelműen arra ösztönzi, ösztökéli, vagy talán inkább kényszeríti az ellenzéki pártokat, hogy együttműködjenek. Én azt szoktam mondani, hogy legyen kormányzóképes alternatíva, nyerje meg az ellenzék a választást, építsük újra, állítsuk helyre a jogállamiságot, állítsuk helyre a sajtószabadságot, azokat az intézményeket, amelyeket most a Fidesz ural, azokat tegyük újra függetlenné, és utána majd ráérünk mi azon vitatkozni, hogy milyen ügyekben nem értünk egyet. Most első körben azért az a legfontosabb, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, amelyekben egyetértünk, és a magyar társadalomnak tudunk valós alternatívát mutatni.
Egy politikai szervezetként akarnak valamilyen módon a választáson, a következő általános országgyűlésén egy alternatívát mutatni, vagy mindenki külön-külön indul, és lesz valami közös program? Mi lesz a formája?
Ezt azt tudom mondani, hogy nyilván ez egyeztetés kérdése, hogy hogyan, milyen formát találunk, keresünk majd az együttműködésre, de ezt én most még nem tudom megmondani, ez még egy következő lépés és következő folyamat. Most ebben az évben és most ebben az egy hétben az európai parlamenti választás a legfontosabb, utána az önkormányzati választás, és hát nyilván ezeknek az eredménye is befolyásolja majd az, hogy hogyan, miként tudjuk közösen végezni a munkát, és majd milyen formában és hogyan fogunk majd 2022-re készülni.
Az önkormányzati választás eredményét azt úgy fogják vizsgálni, elemezni, hogy akkor sikeres, ha több ellenzéki politikus nyert, mint a korábbin, és kevesebb fideszes? Vagy ha több szocialista nyert, és kevesebb?
Hát nyilván mi az MSZP-n belül azt fogjuk értékelni, hogy minél több szocialista képviselő van, de természetesen az együttműködés keretében az lesz a legfontosabb, hogy hol lehet változást elérni, mely településeken, és és annyi jó példa van. Tehát most tényleg biztos, hogy a hallgatók sem fognak meglepődni, hogy Szeged példáját hozom el. És aki járt Szegeden, ott egyszerűen érződik a levegőben, hogy egy egészen más típusú városban jár, hogy ott tényleg egyszerűen szabadság érzete van az embernek, és ugye most is olyan döntéseket, intézkedéseket hoznak, ami az ott élő embereket segíti. Tehát van példa, van jó példa.
Jó, de például Szegeden lehetett más alapja az együttműködésnek, hogy mint hogy mindenki támogassa Botka Lászlót, mert meg szokta nyerni a választást.
Hát nézd, ez majd ki fog derülni, hogy Szegeden milyen együttműködés van, de hát nyilván, ha van egy olyan polgármester, aki sikeres, a városáért tesz és biztosítja a szabadságnak a lehetőségét egy városban, akkor nagyon nem gondolom, hogy lenne kétség a felől, hogy ki lesz újra az együttműködésben a polgármester.
Viszont ilyen helyen gondolom nincsen különösebb tárgyalás semmilyen más ellenzéki párton, mert miről is lehetne?
Ezt a helyi szervezet, a szegedi szervezet végzi, meg nyilván Botka László, úgyhogy ezt ő tudná elmondani, hogy éppen hogyan készülnek majd az önkormányzati választásra.
Mit tekintenek igazán fontosnak? Bizonyára azt fogja mondani, hogy minden település egyformán fontos, Budapesttől egészen Bácsalmásig, de miről mérik, hogy működik-e az, amit kitaláltak? Budapest nyilván az első, és a nagyvárosok a második.
Hát nyilván nagyvárosokban, de minden olyan település, ahol ellenzéki együttműködés létrehozható, mi arra törekszünk, hogy ott legyen. A kis településeken pedig hát azért mégiscsak leginkább független polgármester jelöltek szoktak indulni, és általában ők is szoktak nyerni. Ugye szokták mondani az önkormányzati választásokra, hogy a 3200 településből ugye azért a többségében független polgármesterek ülnek, hogy a függetlenek nyerték meg az önkormányzati választást. De azért ne felejtsük, hogy ott vannak a megyék közgyűlések, amelyek jelenleg európai uniós forrásokról döntenek, akik látják ennek a folyamatát, pontosan tudják, hogy pártérdekek mentén születnek ezekre a forrásokról döntések a megyék közgyűlésekben, tehát azok ott is szeretnénk, hogyha a bázis ugye tisztán listás választás, de azt is szeretnénk, hogy ott is legyenek ellenzéki együttműködések. Kérdés az, hogy hogyha több ellenzéki megyék közül is lesz, akkor Fidesz fenntartja-e azt a gyakorlatot, hogy a megyék közülések forrásokról döntenek.
Mit szólnának, hogyha a polgármestereik találkoznának hasonló közgyűlési stílussal, mint amilyen stílust vittek a parlamentben? Fölkészültek rá?
Tehát ez,
hogy... Az önök polgár, mondjuk Botka László találkozna azzal a színes és nagyon látványos közgyűlési parlamenti stílussal, mint amit az ellenzéki együttműködés tavasszal vitt a parlamentben.
Miután egészen más a stílus. Mert ugye az ellenzéki akciók a parlamentben már önmagukban egy reakciót mutatnak. Tehát ugye az a a folyamata, hogy a rabszolgatörvényt elfogadták, hogy belefojtották a szót az ellenzéki képviselőkbe, hogy nem adtak lehetőséget arra, hogy módosító, napirendet módosítani tudjuk, tehát sok-sok olyan lépéssel akadályozták az ellenzéki munkát, ami miatt aztán abba torkollott, hogy mi megléptük, amit megléptünk, erre mai napig büszkölk a pulpitus foglalásra, a figyelemfelhívás miatt is, és reagálva a törvénytelen eljárásra. Abban meg biztos vagyok, hogy nem lesz olyan ellenzéki önkormányzati közgyűlés, ahol ilyen módszerekkel lehetetlenítenék el az ellenzék működését.
Köszönöm a tájékoztatást. Tóth Bertalan, az MSZP elnök frakció vezetője volt az Inforádió vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.